Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. szeptember 22-én sugárzott műsorát. Nagy Sándorral, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökével Tarp Péter beszélget.
Bár már több mint két hónapja hatályba léptek hatalmas parlamenti többség szavazata által az 1991. évi 27-es és 28-as számú a szakszervezetekről szóló törvények, a körülöttük kialakult vihar még mindig nem látszik csitulni. A 28-as a honi szakszervezeteket vagyon elszámoltatásra és a közös vagyon felosztására kötelező jogszabály az Alkotmánybíróság előtt fekszik. Az általa előírtaknak vagyonbevallás benyújtása, közös vagyonkezelő szervezet megalakítása, szakszervezeti választás megszervezése, szóval ezeknek pedig például az MSOS, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége nem tesz eleget. Időközben viszont a 27-es számú törvény által előírt tagsági viszony megújításból, bár jelentősen megcsappanva, de pont ez a szervezet került ki győztesen. Eddig becsült 2,5 millió tagjából 1,2 millió továbbra is az MSOS tagszervezeteibe vetette bizalmát. Beszélgetést hallhatnak Nagy Sándorral, az MSOS elnökével, aki legelőször is arra a kérdésemre válaszolt, miért is nem tesznek eleget a mindezidáig hivatalosan rájuk is vonatkozó kötelezettségeknek?
Azért annyiban vissza kell nyúlnunk a történelemhez, hogy ennek a törvénynek a kiinduló pontja rossz és hamis, mert abból a kiindulásból alkották meg a parlamentben a törvényt, hogy a szakszervezetek úgymond egymás között nem tudtak megegyezni a vagyonmegosztásba. Ez mondjuk formailag igaz, de tartalmát tekintve nem felel meg a valóságnak, hiszen 5 szakszervezet, amelyik a magyar szakszervezeti tagságnak több mint 90%-át teszi ki, képes lett volna megállapodni a vagyonmegosztásban, 2 szervezet nem állapodott meg, a Liga és a Munkástanácsok. Így tehát lehet mondani, hogy nem volt megállapodás, de mondjuk a meg nem állapodó felek közötti viszony és arány kérdését nem lehet figyelmen kívül hagyni. De ezt félretéve, az MSOS tagszervezetei természetesen szuverén módon döntöttek, senki semmiféle körlevelet nem küldött körbe. Ezt egyebek mellett az a tény is igazolja, hogy 6 szervezetünk úgy döntött, hogy bevallja határidőre a vagyonát, és mivel ők ugyanolyan szuverén módon döntötték el ezt a lépésüket, ezért természetesen semmiféle szó nem érte a ház elejét, mindenkinek a saját belátására volt bízva, hogy hogy dönt. A mi szervezeteink döntő többsége viszont úgy döntött, hogy az Alkotmánybíróság döntéséig nem hajlandó eleget tenni a törvény előírásainak, az az engedetlenséget tanúsít, amiben én azt hiszem, hogy a mondat mindkét felén komoly hangsúly van, itt azért nem csak arról van szó, hogy ezek a szervezetek megtagadták egy törvénynek az engedelmességet, hanem arról is szó van, hogy bizonyos értelemben szeretnék, hogyha az Alkotmánybíróság sürgősen foglalkozna az üggyel, és valóban pontot lehetne a dolog végére tenni. Ha alkotmányosak ezek a törvények, akkor mondja ki az Alkotmánybíróság, ha pedig nem egészükben vagy részleteikben, akkor azt mondja ki, hogy valóban lehessen mihez viszonyulni.
Ám még hogyha nem is lesz alkotmányos ez a törvény, az első pontjának eleget lehetett volna minden gond nélkül én szerintem tenni, hiszen egy vagyonbevalláson nem múlt volna semmi. Az már egy más téma, hogy a VIX, tehát a vagyont ideiglenesen kezelő szervezet működésébe esetleg nem kapcsolódott volna be az önök szakszervezete. Miért volt szükség mégis ennek az első pontnak már, tehát a vagyonbevallás, a nyilatkozat elkészítésének a megtagadására? Gondolom önöknek kéznél van egyébként is egy állandó nyilatkozat. Miért nem lehetett volna ezt mégis elküldeni?
Én nem nyilatkozott, nekünk nincs kéznél, viszont erre a szervezetre ugyanúgy vonatkozik a egyesülési törvény minden előírása, mint bármilyen más társadalmi szervezete Magyarországon. Következésképpen ennek a szervezetnek ugyanúgy, mint minden más szervezetnek, éves mérleget kell készíteni, és az éves mérlegben minden benne van természetesen, a mérleg logikája szerinti struktúrában, amit mi természetesen mindig a megfelelő időpontban az APEC-nek eddig is benyújtottunk. Tehát szó nincs itt arról, hogy ebben az értelemben és ebben az összefüggésben mi elzárkóznánk attól, hogy ami előírás erre a szervezetre teljesít, az viszont már egy teljesen más természetű dolog, hogy ha mi egy törvényt, a törvény egészét, szándékait, logikáját, tartalmát alkotmányellenesnek tartjuk, és annak tartjuk, akkor elkezdhetünk-e szeletelni, hogy az egyes paragrafus az igen, a kettes az nem tetszik, a hármasnak az A pontja az elfogadható, a B pontja nem. Ez szerintem nem vezet sehová egy ilyen magatartás, ez az én személyes véleményem is, de a kollégáimnak is hasonló volt a véleménye. Ezért mi nem abból a szempontból ítéltük meg a törvényt, hogy hát amelyik pontja tulajdonképpen nem olyan hátrányos vagy rázós, akkor azt teljesítsük, amelyik meg igen, azt ne teljesítsük, mert ez egy elvtelen megközelítés ennek a dolognak. Mi abból indultunk ki, hogy beavatkozó a törvény, erre nem szabad lett volna sort keríteni, és ezért a törvény egészét tartjuk alkotmányellenesnek. Ebből a logikából az következik, hogy nincs lehetőség különbséget tenni az 1-es, 2-es és 4-es paragrafus között, mert vagy elfogadom a törvényt, vagy pedig nem fogadom el a törvényt.
Viszont a szakszervezeti vagyont ideiglenesen kezelő szervezet a törvény hatályba lépése óta működik. Mit tehet az MSOS, hogyha ez a szervezet mégis az önök vagyona fölött is elkezd rendelkezni? A rendelkezés most itt mindenképpen idézőjelben értem, tehát a szervezet többség által jónak látott intézkedéseket foganatosít, amely esetleg érinteni az önök pénzügyi mérlegét is.
Ez már önmagában egy bonyolult kérdés, hogy a VIX valójában működik-e vagy nem. Most tegyük félre azt a problémát, hogy ez a törvény alkotmányos vagy alkotmányellenes, én most egyszer eltekintek. Ha tisztán a törvény szövegéből indulok ki, akkor ez a törvény nem megengedő, hanem kötelező módon felsorolja, hogy kikből áll a VIX. Felsorol 4 szervezetet. Azt mondja, hogy a 4 szervezet, akikből áll a VIX, konszenzussal fogadja el az ügyrendjét. Na most, ha valaki úgy gondolja, hogy ebből az következik, hogy amennyiben csak 2 szervezet van benne a VIX-be, következésképpen nem teljes körű, következésképpen a fele fogad el ügyrendet, és így működőképes a VIX, akkor azt kell mondanom, hogy ez a logika semmilyen módon nem egyeztethető össze ennek a törvénynek a logikájával. Ha megváltoztatták volna közben a törvényt, és azt mondta volna valaki, hogy kérem szépen 2 szervezetből is állhat a VIX, egyből is, akkor azt kell mondanom, hogy az adott törvényi hely logikája szerint működik. A jelenleg leírt törvény szövegéből nem következik az, hogy a VIX működik, de nem akarok ezen a jogi okfejtésen vagy okoskodáson végigmenni. Ez önmagában is, hangsúlyozom, egy probléma. Mellesleg, ami a VIX tevékenységét illeti, mi ugye arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy amíg nincs alkotmánybírósági döntés, addig nem veszünk tudomást a VIX-nek a döntéseiről. Ez a dolog lényege.
Ugyanez a törvény ugye előír egy úgynevezett szakszervezeti választást is, amely alapján lenne véglegesen eldöntve, hogy ez a felhalmozódott szakszervezeti vagyon mely szervezetek között milyen arányban oszoljék meg. Készül-e, tehát van-e ilyen borítékolt lépés, készül-e szakszervezeti választásra már az MSOS?
Végleges borítékolt lépésünk nincs, bár teljesen logikus a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha az Alkotmánybíróság teljességgel rendjén valónak találja ezeket a törvényeket. Én azt tudom csak mondani, hogy abban a szituációban akkor újra alaposan mérlegelve a körülményeket, újra az érintett szakszervezeteknek meg kell hozniuk a maguk döntését, nem lehet kikerülni. Tehát, hogy mondjam, nincs itt egy olyan eleve összerakott forgatókönyv, ami gomnyomásra hol a kiflit, hol a kakaót kiadja. Nincs ilyen. A helyzetek rendkívül gyorsan, rendkívül alapvetően változnak néha. Ugyanaz a kérdés más kontextusba helyezve, mást jelent egy hónappal elő, vagy egy hónappal később. Tehát nem hoztunk ilyen eleve lezárt és minden körülménytől független döntéseket, ez egy ostobaság lett volna. Én azt tudom mondani, hogy ha az Alkotmánybíróság döntését végre megismerhetnénk, akkor annak a döntésnek a tartalmából kiindulva kellene újra meghozni a szervezeteinknek és magának a szövetségnek is a döntését, hogy ennek mi a tartalma, ebből következően nem tudom megmondani. A szakszervezetek közötti választás ügyéről teoretikusan és gyakorlati értelemben is azt tudom mondani, hogy ezt a MSZOSZ-t alkotó tagszervezetek döntő többsége nem tartja elfogadhatónak, mert nem tartja értelmezhetőnek. Szóval nem lehet érteni, hogy ha maguk a munkavállalók döntenek arról, hogy szakszervezeti tagok-e vagy nem, döntenek arról, hogy melyik szakszervezetnek a tagjai. Ehhez képest kilátásba helyez a munkatörvénykönyv egy üzemi tanácsválasztást, ahol munkavállalók szavaznak. Ehhez képest lehetőség nyílik a társadalombiztosítási önkormányzatok megválasztásakor lényegében szakszervezetek közötti, hogy úgy mondjam, erőviszonyokat is fölmérni. Ha e három rendkívül fontos, egymással részben összefüggő, részben egymással nem összefüggő lépés után még valaki valami megfoghatatlan szakszervezet közé szimpátia szavazást akar tartani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem értem a dolog funkcióját. Világos, hogy a törvény ehhez vagyoni következményeket kíván kapcsolni. De ezt, és most csak magánemberként mondom, ha szabad egyáltalán ilyen kifejezést használni, ezt adott esetben, hogyha ebben létezne valami kompromisszum az érintett felek között, akár a társadalombiztosítási választásokhoz is hozzá kapcsolhatná. Szóval azért nem kell egy teljesen értelmezhetetlen és értelmetlen választási procedúrát csinálni, aminek ráadásul nincs tétje, nincs funkciója, egy dolgot leszámítva, a vagyon fölötti marakodás végeredményét.
Ez a hozzáállás nekem azért tűnik furcsának, hiszen most már mindenki tudja, 1,2 millió aktív tagja van az MSZOSZ tagszervezeteinek. Magyarul szinte a 70% a munkavállaló érdekvédelmi csoportosulásokba tömörülő dolgozóknak itt, ebben a szervezetben van. Önök gondolom könnyedén nyerhetnének egy ilyen szakszervezeti választáson. Miért nem mennek bele? Miért nem zárják le úgy az egész vitát, hogy jó, legyen holnap választás, megnyerjük a választást, felosztjuk a vagyont úgy, ahogy annak idején mi is gondoltuk, a bevallott taglétszám arányában szinte, hiszen egy választás körülbelül ezt kell, hogy tükrözze, és ezzel le van zárva a vita.
Nem csak ez a tétje a dolognak, és nem csak erről van szó. Szóval nem lehet megkerülni azt a problémát, hogy egy szervezetnek a vagyona az valójában a szervezet tagságát illető vagyon, vagy pedig általában mindenkit illető vagyon, ami egy kocsonyás módon feloldódik a munkavállalók egészében. Ezért van ez a két nagyon távol eső álláspont, hogy tudnélik választások eredménye, vagy taglétszám, de a kettőt lehetne egymáshoz közelíteni. Én az előbb erre próbáltam utalni, hogy esetleg lehetne tekintetben bizonyos kompromisszumokat keresni, ha minden fél akarja, de végletesen egyik vagy másik álláspontot kikiáltani egyedül mérvadónak és egyedül üdvözítőnek, az nem fogadható el, és ez kívül van azon a problémán, hogy vajon egy szakszervezetek közötti választáson az MSZOSZ befolyásaként milyen eredményekkel záródik. Ez kívül van azon, mert hogyha pusztán csak erről lenne szó, hogy várhatóan körülbelül mit hoz ez a konyhára, ahogy szokták mondani, akkor nekem határozottan az a véleményem, hogy túlságosan nagy kockázattal nem jár az ügy ahhoz, hogy az MSZOSZ ebben egy ilyen választásban részt vegyen. De hát ez egy dolog, és más dolog, hogy egy szakszervezetnek mi a működése, mi a belső logikája, hogy egy szakszervezet közi választás és azzal kapcsolatos vagyonmegosztási konstrukció azt a helyzetet erősíti egy országban és a munkavállalók körében, hogy tulajdonképpen nem érdekes az, hogy én tagja vagyok egy szakszervezetnek, vagy nem érdekes, hogy én szolidaritást vállalok egy kollégámmal, vagy nem érdekes, hogy fizetem a tagdíjat, vagy nem. Tulajdonképpen az egész úgy, ahogy van, nem érdekes, valahol szavazok minden különösebb tét nélkül, ezek valahol majd maguk között elosztják a vagyont, az apparátusaik majd szépen működnek, független attól, hogy van-e tagjuk, vagy nincs, és hát mindenki ugye megnyugszik, és mindenki teszi a dolgát. Ez ad abszurdum ennek az érzetnek és álláspontnak az erősítését szolgálja, és meg kell nézni Nyugat-Európában azokat az országokat, ahol a szakszervezeti pluralizmus nem együttműködő szakszervezeteket, hanem egymással élesen háborús viszonyba kerülő szakszervezeteket eredményezett, és ebben a helyzetre épített konstrukciókat eredményezett, hogy ott hol tart a szakszervezeti szervezettség. Lásd Franciaország, ahol 9% alatt tart, és még tudnék hasonló példákat mondani, ami azt mutatja, hogy végül is a munkavilágától elfordul következményeiben elszakad a szakszervezet, és egy ilyen öncélú struktúraként működik, úgy jól megvan, mert van vagyona, vannak szóvivői, vannak okos szakértői, azok néha jókat mondanak, tesznek egy nagy nyilatkozatot, de valójában igazán ember közeli viszonyaik és kapcsolataik és kontaktusaik nincsenek. Ez az igazi probléma egy ilyen választással, nem pedig az a kérdés, hogy most az MSZSZ ezen 62, 71 vagy 59%-ot szerezne. Hát meg kell mondanom, hogy a vagyon egészét tekintve azt tudom mondani, hogy néhány 10%-os eltérés oda vagy vissza, ez semmit nem jelent ennek a szervezetnek a működőképességét, létét, jövőjét illetően. Hát ez egyszerűen nem kérdés.
A létét és a jövőjét említette a szervezetnek az MSZOS legutóbbi nagygyűlésén, ahol több mint 1500 tisztségviselője vett részt, elhangzott az is, hogy idézem, nem vitás a hatalom, a tűz körül melegedő politikai pártok szét akarják verni a szakszervezeteket. Ezt mivel magyarázza ön?
Hát részben magyarázom azzal a politikai kampánnyal, ami a júniusi sztrájk felhívásunk után kialakult, ahol ugye ismert dolog, hogy a legkülönbözőbb formákban ezt a szervezetet, illetve ennek a képviselőit bolsevikoknak, kommunistának, hatalomátmentőnek, a demokrácia ellenségének és mindennek kikiáltották, pusztán azért, mert egy törvényes jogával, hogy figyelmeztető sztrájkot tartson, élni kívánt és élt. És ez folytatódott tovább a szakszervezetekkel kapcsolatos törvények elfogadásakor, amikor hát nem tudom, hogy egyáltalán túlságosan rá kell mutatnom ott a vitában részvevő némely hozzászóló mondandójának igazi tartalmára, amikor is gyakorlatilag a szó legszorosabb értelmében kijelentették, hogy úgy kell megosztani a vagyont, és azoknak kell, a szakszervezeteknek kell adni a vagyont, amelyek hát lényegében ugye az új politikai struktúra környékén jöttek létre, és hát ebbe ilyen vörös vagy rózsaszín, vagy nem tudom milyen színű szakszervezet, ahogy ott az egyik hozzászóló apostrofálta, szóval nem nagyon fér bele ebbe a képbe. Na most ahhoz azt hiszem, hogy meglehetősen taplófejűnek kellene lenni, hogyha ezekből a tényekből nem azt a következtetés vonná le az ember, hogy igenis ennek a szövetségnek a felmorzsolását és szétszedését nem kevesen tűzték célul, és ennek nem, hogy mondjam, megfoghatatlan homályos okai vannak, ennek nagyon konkrét okai vannak, én az egyik konkrét okot abban látom, hogy a privatizáció időszakában Isten igazából zavaró egy nagy szakszervezet léte mindazok számára, akik azzal az eséllyel indulnak a privatizációban, ők lesznek az új tulajdonosok. Ebben csak zavarhat egy nagy szakszervezet. Másfelől pedig van a dolognak egy politikai színezete is, úgy gondolom erről is kell beszélni. Egy nagy szakszervezeti tömörülés, amely munkavállalókat, munkásokat, kisalkalmazottakat tömörít, az potenciálisan vélhetőleg egész orientációját tekintve inkább a bal-bal középstruktúrákhoz kapcsolódik, semmint jobb oldalon keresni a szövetségeseit. Na most ez a két megfontolás éppen elég ahhoz, hogy legyenek ma Magyarországon akár személyek, akár politikai struktúrák, amelyek nagyon komolyan gondolják, hogy ettől a szövetségtől, ha miénk tömeg kellene szabadulni.
Ide sorolja azt a támadást is, ami az MDF parlamenti frakciójának monopoli csoportjától érkezett. Önt személy szerint ők ugye feljelentették, azt hiszem, a legfőbb ügyészségen.
Igen, természetesen ide sorolom. Ez része ennek a kampánynak oly mértékben, hogy a beadványt vagy feljelentést tevők még azt a fáradtságot sem vették, hogy egy kicsit tájékozadjanak ennek az ügynek, ennek a egész bankbiztosító koncepciónak a nagyon fontos részletei felől. Tehát nem vették azt a fáradtságot, hogy komolyan végig gondolják, hogy valóban megáll egy ilyen vád a lábán, hogy mi áron alul eladtuk az ingatlanokat. Megtették ezt a feljelentést, mert ebből lehet újságként csinálni. Azt az érzetet lehet kelteni az emberekben, hogy ezek vagy buták, hülyék, és elherdálják a szakszervezeti vagyont, vagy gazemberek, mert esetleg a saját hasznukra itt valamit manipulálnak a vagyonnal, vagy netán még van egy harmadik variáció, hogy mind a kettő. Nem mondják ezt ki, de ezt az érzetet lehet kelteni, és sajnos ennek a romboló következményei bizonyos értelemben nem kizárhatók, hiszen minden egyes emberhez nem lehet elmenni, és mondjuk hosszan elmagyaráz ennek az egész lépéssorozatnak a lényegét. Úgyhogy én semmi másnak nem tudom ezt tekinteni, mint annak a kampánynak a részének, amelyik amelyiknek az a célja, hogy a szervezetet, ennek a tagszervezeteit, illetve ennek a vezetőit meg kell próbálni lejáratni, vagy olyan helyzetbe hozni, ami legalábbis gyengíti a pozíciójukat, ez is része ennek, persze.
Úgy gondolja tehát, hogy a parlamenti pártok, vagy egyáltalán a politikai pártok, kormányzati tényezők szét tudnak verni egy szakszervezetet? Én azt gondoltam, hogy ez konkrétan inkább egy munkahelyen történhet meg, hiszen ott folyik az igazi érdekvédelem.
Ez most egy érdekes kérdés, ez egy csapda. Mert valójában azt kellene mondanom erre, hogy ha egy erős egy szakszervezet, akkor azt nem lehet szétverni, pont. De ha ezt mondanám, ami egyébként logikus, akkor tulajdonképpen nem néznék szembe a történelem tényeivel. Sajnos a történelem éppen elég példát mutatott rá az elmúlt évtizedekben, és Európán belül, hogy azt mondhassa az ember, hogy a hatalom birtokában is hatalmi eszközökkel bizony erős szervezeteket is lehetetlen vagy közel lehetetlen helyzetbe lehet hozni, vagy oly mértéki konfliktusokat lehet generálni, amely konfliktusok esetleg nem is állnak arányban az eredeti szándékokkal, és ennek a helyzetnek lehet, hogy ma ez a fő veszélye, hogy most a leegyszerűség kedvéért fogalmazok így, hogy úgy mondjam, az ellenkező oldalon álló felek lehet, hogy nem áll szándékukba, hogy jobban eszkalálódjon ez a probléma, ez a konfliktus, mint amennyire valójában, hogy úgy mondjam, szabadna engedni, de lehet, hogy egy ponton mindenkinek az ellenőrzése alól kicsúszik a dolog, és a dolgok logikája helyébe lép az események logikája, amikor már nem nagyon van az érintetteknek befolyása. Inkább ezt tartom veszélyesnek, és ezért úgy gondolom, hogy még most is ebben a szituációban is keresni kellene a dolog konstruktív megoldásának lehetőségeit. Mi szeptember 4-én ezen a már említett tanácskozáson lényegében erre tettünk egy felhívást.
Ebben a veszélyben jól láthatóan önök partnereket, szövetségeseket keresnek. Az említett, vagy a sokat emlegetett szakszervezeti vagyonról szóló törvény vitája, a parlamenti vitája során például az MSZP volt, amely kifejezetten az önök véleményét tolmácsolta nyilvánosan is a parlamentben. Ám ön mindig mozgalomról beszélt, a szakszervezeti mozgalom szétveréséről. Miért nincs akkor ebben a veszélyhelyzetben a parlamenti pártoktól függetlenül egy szakszervezeti összhang, egy szakszervezeti együttműködés?
Én azt hiszem, hogy az MSZP nem az MSZP álláspontját képviselte a parlamentben, hanem az MSZP álláspontját képviselte a parlamentben. Az egy más kérdés, hogy ez az álláspont ebben a konkrét ügyben tökéletesen egybeesett az MSZP álláspontjával. Ezt én nem csak fogalmazási distinkciónak tekintem, hanem valóságos különbségnek tekintem, mert a helyzet nem úgy áll, hogy mi valamilyen módon a háttérbe megkonstruálva a különböző szituációkat, lásd sztrájk felhívás, mert annak kapcsán is exponálta magát az MSZP a parlamentülésén, majd az a szakszervezet elleni törvények. Itt valamit itt a háttérbe összehoztunk valami paklit, aztán ehhez képest már csak színjáték volt, hogy ki milyen állásponttal állt elő. A helyzet ennél sokkal egyszerűbb és sokkal prózaibb. Az történt, hogy kialakult egy ilyen szituáció, részben a sztrájk felhívás kapcsán, részben a szakszervezeti törvények kapcsán, és szerintem az MSZP-nek nem volt más választása, mint hogy ezekhez az ügyekhez világosan tisztázza az álláspontját. Az nem adatott meg neki, hogy tulajdonképpen ellépjen a probléma elől, márpedig ha nem léphetett el a probléma elől, akkor a kérdés úgy merült fel, hogy egy magát baloldalinak és szociáldemokrata értékeket vallónak tekintő pártnak mi az álláspontja abban az esetben, hogyha a szakszervezetek belügyeit érintő ilyen parlamenti törvények születnek. Tehát úgy nyugodtan mondhatnám, hogy az ügy kellőképpen kényszerpályán volt, anélkül, hogy itt bárkinek erre nézve bármiféle előzetes szándéka lett volna, az egy más kérdés, hogy a mi szakszervezeti tagjaink körében ez nem maradt visszhangtalan, ez kétségtelen tény, és tudatos onnantól a dolog, és az a része, hogy éppen emiatt, mert a szeptember 4-én tanácskozásra az MSZP elnökét, Horth Gyulát meghívtuk, mert kötelességünknek tartottuk meghívni annak a pártnak az elnökét, amelyik frakció ilyen mértékben kiállt a szakszervezet ügyekben a parlament előtt. Ez ennyire egyszerű, és valójában erről szól a történet. Most ami a szakszervezeteket illeti, én nem mondanám, hogy itt a szakszervezetek között nincs semmiféle együttműködés és összefogás. Én azt tudom mondani, hogy nekünk, ha nem is azonos hőfokon és minden kérdésben azonos módon, de a ligát és a munkástanácsot leszámítva a másik négy szakszervezeti tömörüléssel nem rossz a viszonyunk. Sőt, nyugodtan fogalmazhatok úgy, hogy jó a viszonyunk. Még egyszer mondom, ez nem jelenti azt, hogy minden kérdésben egyetértünk, közel sem jelenti, ezt nem is kell, hogy ezt jelentse. De alapvető kérdésekben azért ez a viszony ilyen. Ugyan lehet, hogy különböző időpontokból számítja mindenki a történelmet, sőt, ebben biztos vagyok, és e tekintetben ez a magatartás ugye ahhoz hasonlatos, ahol egy színdarab szereplői úgy gondolják, hogy a történelem is azonos egy színdarabbal, és mindig velük kezdődik, és velük fejeződik be a történelem. Ez nem így van. A dolgoknak van története, függetlenül személyektől, szervezetektől. Ennek a szervezetnek is volt már rendkívül sok olyan impulzusa, olyan kezdeményezése, tavaly december 17-én például, ahol szakszervezeti tagmegújítás, szakszervezetközi választásokat, üzemi tanácsválasztásokat ajánlottunk, forszíroztunk, kértük a hat párt és a hét szakszervezet együttműködését, teljesen visszhangtalan maradt, sőt, ugye beindultak az ellenérvek, pusztán azért, mert az MSZSZ tette ezt a kezdeményezést, és akkor mondhatnám az ez év tavaszi vagyonmegosztása, illetve egy átfogó szociális gazdasági csomagtert létrehozására tárgyalásokat, mivel az MSZSZ kezdeményezte, ezért természetesen mindenki, nem mindenki, az érintettek ugye nem fordultak pozitívan e felé, tehát én azt gondolom, hogy ebből a helyzetből úgy nem lehet kimenni, hogy valaki azt gondolja, és legyen az bárki, és itt teljesen közömbös, hogy kis szervezet, nagy szervezet, hogy ő a kizárólagos tudója mindennek, nála van a bölcsek köve, ő a megtestesült jóság, a szintiszta ráció, a becsület, a tisztesség.
Mégis nem lehet, hogy rosszul politizál az MSZOS, hiszen a kezdeményezéseit csak azért, szerint csak azért utasítják el, mert hogy az MSZOS tette azt meg. Nem lehetne valahogy mégis ezt a lobbizást, vagy az összehangolt együttműködést olybá fordítani, hogy az MSZOS nem mindig lenne kezdeményező.
Bőven belefér a pakliba, ahogy szokták mondani, hogy az MSZOS rosszul politizál. Én szerintem egyebek mellett ez is egy vonás ennek a szövetségnek, hogy soha nem állította magára, hogy mindent helyesen tud, mindenben neki van igaza. Azt igen, hogyha van egy meggyőződés, akkor amellett hajlandó kiállni és hajlandó érvelni. Következésképpen én azt egy percig nem állítom, hogy az MSZOS álláspontja mindig minden kérdésben helyes volt, kiállt az idő próbáját, és nem tudom milyen léptékkel mérve, nagyszerű és kitűnő, szó nincs róla. Itt ugyanolyan, kétkezű, kétlábú esendő emberek vannak, mint bármelyik más szervezetben, de ahol esetleg nem tudják magukról, hogy ugyanilyen esendőek, akik hát jó-rosszul próbálják elemezni a helyzetet, próbálnak arra megoldást találni. Egyfelől én szeretném, hogyha nem hagynék kétségeket, hogy ez a szervezet, és ez bizonyítható tény, felelősen igyekezett az álláspontját az elmúlt másfél-két évben minden egyes helyzetbe kialakítani, mert ha nem így lett volna, akkor ez van ahhoz elég nagy szervezet, hogy itt zűrzavaros helyzetek teremtéséhez lett volna ereje, mert ugye ahhoz kell a kevesebb kurázsi, meg ahhoz a kevesebb muníció. Igazán ahhoz kell, hogy a zűrzavaros helyzeteket elkerüljük. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kiinduló pontunkban a felelősség mindig szerepet játszott. Én személy szerint boldog lennék, hogyha bárki olyan kezdeményezéssel állna elő, és nem az MSZOS-nek kellene úgymond kitalálni, amely kezdeményezésből világosan kitűnik az a szándék, amiről a korábbiakban beszéltem, hogy a realitások talaján mindenki hajlandó valamennyit közelíteni a másik álláspontjához, és ezért egy elfogadható működő kompromisszumot létrehozni. Bárki legyen az, aki ezt megteszi, akkor fogja tapasztalni, hogy az MSZOS ettől nem zárkózik el. Az MSZOS nem azért tett kezdeményezéseket, mert állandóan dúskáltunk ezekben a javaslatokban, hanem azért tett decemberben, februárban, májusban, mert azon túl, hogy amit mi javasoltunk, és lényegében hasonló dolgokat, hogy legyen üzemi tanácsválasztás, legyen tagsági viszonymegújítás, legyen szakszervezeti választás. Ez mindig rendre másra, mindig mindenki elutasította, már lassan kezdték bennünk azt az érzetet megerősíteni, hogy amit mi el akarunk kerülni, azt javaslat formájában meg kell fogalmazni, mert akkor az hétszentség, hogy attól el fognak zárkozni. Na most egy ilyen fajta dupla fenekű politikát és taktikát hosszú távon fenntartani nem lehet. Következésképpen az a véleményem, hogy bár itt bizonyos dolgok megtörténtek, és nem lehet meg nem történté tenni. Nem lehet meg nem történté tenni ezt a két törvényt, az emögött lévő szándékokat, az e köré szervezett politikai kampányt és viharokat. Még mindig van rá lehetőség, hangsúlyozom, még mindig van rá lehetőség és esély, hogyha valóban felelős, igazán gondolkodó és tárgyilagosan gondolkodni képes emberek leülnek egy asztalhoz, hogy találjanak egy mindenki számára elfogadható formulát. Én ebben hiszek, nem azért, mert muszáj ebben hinni, hanem valójában azt gondolom, hogy tényleg megteremthető egy ilyen helyzet. És bárki álljon elő egy ilyen javaslattal, akkor mi készek vagyunk ezt megvitatni.
A Szabad Európa Rádió 1991. szeptember 22-én sugárzott műsorát hallották. Nagy Sándorral, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökével Tar Péter beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.